A gyerek prédikációtól most eltekintenénk, jó? És gyakorlatilag az én gyerekeim a úgymond még csak gyerekeknek nevezhető korosztályhoz tartoznak, a picikék még, a nagyok már nagyok. Úgyhogy ők szerintem már nem külön gyerek prédikációra várnak. Mi a délután ezt megbeszélgetjük, jó? Egy olyan témával készültem, ami ugye engem mostában nagyon foglalkoztat, vívódom vele, és nem értem teljesen én sem. És úgy gondolom, hogy egy nehéz téma és veszélyes téma is, mert könnyű félreérteni. De én bízom benne az, hogy jól fogjátok érteni, és végül közelebb visz bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az Isten akarata. Alapigeként keressük ki János evangéliumának a 8. fejezeténél a Bibliát, és itt fogok elolvasni egy szakasz Jézus beszédéből. Tehát János evangéliuma 8. fejezetéből, a 31. versből fogok olvasni egy szakasz, majd később a fejezet végéről meg pár verset. Itt Jézus nagy beszélgetéseinek több részletét olvashatjuk, többet ezekből itt ebben a fejezetben. És az első, amit én felolvasnék, az a 8. fejezet 31. verse. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Feleltek néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Felelt nekik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És a fejezet végét így olvasom. Mondta nekik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És köveket ragadtak azért, hogy ráhajgálják, Jézus pedig elrejtőzik, és kiment a templomból átmenvén közöttük, és így módon eltávozott onnan. Ugye ez a beszéd, ami így végződik, ahogy olvashattuk, tehát egy ilyen beszélyes helyzetté változott át, ez a szabadságról való beszéddel kezdődik. És én úgy gondolom, hogy a szabadságról beszélni, ez veszélyes dolog, mert mindig mindenki félreérti. Az, aki igényli magának a szabadságot, az még inkább úgy gondolja, hogy szabadabban lehet venni dolgokat. Mások ezt veszélyesnek tartják, és ennek pont a másik hatása lesz az eredménye, hogy inkább úgy gondolják, hogy kevesebb szabadsága jobban lehetne boldogulni. És van 3 serdülő gyermekem, élek egy közegben, ami a szabadságról nem szokott gondolkodni, én úgy gondolom, legalábbis most nem a családra gondolok. És ezért foglalkoztat engem az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy Jézus azt mondja, hogy benne szabadok vagyunk. Meddig terjednek a határai annak, hogy mi szabadok vagyunk Istenben? Ki szabja meg ezeket a határokat? Mennyire van beleszólásunk egymásnak abba, hogy megszabjuk ezeket a határokat, hogy kinek meddig terjed a hatóköre és a cselekvési szabadsága? Tehát látjuk azt, hogy itt olvastuk az első versben, hogy Jézus ezt a benne hívő zsidóknak mondta, és ahhoz képest elég érdekesen alakultak az események, nem? Nem tudjuk, hogy az ő benne hívő zsidókból is ezt a reakciót váltotta-e ki, hogy majdnem megkövezték, vagy voltak közöttük farizeusok is, akik felháborodtak ezeken a szavakon. Ugye később még olvashatunk, itt a leszármazás kérdéséről beszél Jézus, hogy kikitől származik, az ördögtől, vagy ő hogyan jött, ugye ez egy együttesen eredményezte ezt a reakciót itt a végén. De az biztos, hogy az elején is már rögtön félreértik, nem? Tehát ahogyha végigolvashattak otthon ezt az egész szakaszt, akkor azt látjuk, hogy Jézus beszél valamiről, ezt teljesen félreértik, ezt támadják, vagy éppen vagy védekeznek ellene, teljesen máshogy válaszolnak, Jézus próbálja másképp mondani, azt is félreértik, tehát az egész egy ilyen nagy félreértés az egész. És hogy miért? Miért érintette eleve ilyen érzékenyen a zsidókat, hogy Jézus ezzel a felvetéssel kezdte a beszédét, hogy az igazság szabadokká tesz titeket, hogy aki a bűn cselekszi, az szolgálja a bűnnek, és hogyha a fiú megszabadít, akkor valósággal szabadok lesznek. De eleve az embernek az önérzete rögtön felhorgat, hogy hát ők nem szolgálják semminek sem. Igaz, hogy a római uralom alatt nyögtek, előtte már évszázadokon keresztül különböző dinasztiák uralkodtak rajtuk, nem zsidók, de ők akkor sem, szolgák. És ugye, amikor Jézus hozzáfűzi azt, hogy ő nem olyan, nem ilyen társadalmi jellegű szolgaságról beszél alapvetően, hogy most akkor ki a helytartó, hanem a bűn szolgaságáról, akkor aztán végképp felháborodnak rajta. Ugye ezt mondja Jézus itt a 34. versben, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. És akkor ott valószínűleg ott kigyúlt a piros lámpa így az agyakban, hogy ezek annyira vallásosak. De egész életüket egy vallási rendszer szolgálatában élik, nem? Tehát, ha ismeritek ti is ezeket, hogy nagyon jól tudták, hogy maguk megszabták maguknak, hogy mi az, amit lehet csinálni, nem lehet csinálni, mikor lehet csinálni, mikor mit imádkozunk, ha haldoklóhoz megyünk, ezt mondjuk neki, ha szivárványt látunk, így imádkozunk. Szombatról nagyon sok mindent tudtok, hogy micsoda megkötözöttségek voltak ennek kapcsán. Tehát ők, akik ennyire vallásosak, akik mindig azt csinálják, ami a helyes, mert az van előírva, akkor nem lehetnek bűnösek. Nem? Mert egy logikus következtetés, úgy gondolhatjuk, nem? Tehát ők annyira vallásosak, most itt bűnnek arról beszél Jézus, hogy ők bűnösek, és nem csak, hogy bűnösek, de még szolgálja a bűnnek, hát ez felháborító, és fel is háborodtak. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy minden vallás, és a kereszténységnek is megvan ez a veszélye, nem csak a judaizmusnak, ugye az is az Isten által alapított vallás volt, de megvan az a veszélye, hogy végül önjáró rendszer, Istentől független rendszerré válik, és megfosztja az embert a szabadságától. És itt ez a judaizmus is, ugye, ez arról szólt, hogy mit helyes tenni, mit nem helyes tenni, hogy hogyan, az egész életük ezeknek az embereknek arról szólt, hogy hogyan tudnak helyesen cselekedni, és a rosszat elkerülni, és az a tragédia, hogy pont ezáltal váltak ők a bűnszolgáivá. A legjobb szándék ellenére, nem? Ők el akarták kerülni a tisztátalanságot, el akarták kerülni az erkölcstelenséget, el akarták kerülni a rosszat, és valahogy ebbéli igyekezetükben egy olyan rendszert szolgáltak, ami az embertelensége, a szeretetlensége miatt éppen, hogy bűnné vált, hogy azt cselekedték. De ennek kapcsán eszembe jutott Ézsaiás könyvének az egyik igéje, amikor Isten mondja panasszal a népe felé a 13. versben, a 29. fejezetben, hogy e nép szájával közelget hozzám, és az ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lett. Így is mondhatnám saját szavaimmal, hogy az Isten tiszteletük, a velem való kapcsolatuk, ha azt egyáltalán kapcsolatnak lehet nevezni, az betanított emberi parancsolat lett. Ez olyan tragédia, nem? Én elgondolkodtam arra azon, hogy milyen lenne az egy olyan kapcsolat, hogyha mondjuk így élnénk az emberi kapcsolatainkat, ugye betanított emberi rendelkezések alapján. Mondjuk egy házasságot. Az ember mindig gondoskodna a napi háromszori étkezésről, mindig lenne tiszta ing kivasalva, ki lenne pucolva a mosdókagyló, meg lehetne mondani azokat, amik ugye hogy egy nőnek a feladata, hogyha ez úgy minden maradéktalanul megvan. Most a férjeket kérdezem, az elég lenne? Miért nem, Csaba? Hosszú. Vagy a gyerekek kapcsán, nem? Az ennek lenne egy órarendje. Felkeltjük őket, reggelit készítünk finom teával. Még a puszi is be van írva, hogy iskolában menet 7 óra, 35 perckor puszit kapnak, hazajönnek, akkor kész az ebéd. Nem hiszem, hogy boldog gyerekek lennének, de miért nem? Ha nem hosszan, ha két szót, ha mondotok. Nincs szeretet. Ez egy érzelmetlen valami, nem? Nincs. Kötelességtudat, és személytelen. Ugye? Ezt bárki megcsinálhatja. Abszolút helyettesíthetőek lennénk egymás számára asszonyok, hogyha valaki beteg, akkor másik ugyanazt el tudná látni, épp úgy kivasalja az inget, elkészíti az ebédet, meg egyéb más. És az a probléma ezzel így, hogy amit az Isten egy szeretet kapcsolatként szánt, az épp egy ilyen személytelen, szeretetlen rendszerré változott, ami megszabta az Istennel való kapcsolatot, elrontotta, és az emberi kapcsolataikat is. És ennek kapcsán írja Ellen White, csak egy rövid mondatban a Jézus Élete című könyvben, hogy a hagyományok és formaságok tiszteletben tartása teljesen megfosztotta őket a valódi gondolkodási és cselekvési szabadságtól. Tehát nem voltak képesek meghallani, hogy Isten mit szeretne. Nem voltak képesek, nem is volt már igényük sem, hogy személyesen ezt kérdezzék, hogy az Isten mit akar, hogy cselekedjek. És emiatt volt az, hogy az egész társadalom egy nagy nyomor volt, mert folyamatosan egymást figyelték. Na, a másik mit csinál? Ugye? Ezért van az, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, ott panaszolják a farizeusok meg az írástudók, hogy hát nem mosnak kezet a tanítványaid, hát ezt nem csinálják, hát azt nem csinálják. Ugye Jézus mondja egy helyen nekik, hogy hát ti egymástól nyertek dicsőséget. Tehát hogy az emberi kapcsolataik is, és abszolút ilyen vízszintes síkon zajlott, dicsérgették egymást, elvárásokat támasztottak egymással szemben, elmarasztalták egymást, indulataik voltak, előítéleteik, hatalomfértés, amiből harc, gyűlölet, bosszú, meg minden származott. Miért? Mert nem volt meg az Istennel való az a kapcsolat, ami szabadságot adott volna nekik, hogy a másikra is szabadsággal nézzenek. És ez tragédia. És tudjátok, hogy amit itt idéztem itt az Ézsaiás könyvéből, hogy az Isten tiszteletük betanított emberi parancsolat lett, ott az eredeti szöveg hangsúlyozza, hogy ember által betanított. Az egész egy emberi volt, és most ennek abszolút negatív értelemben mondom. Abszolút emberi, emberi Isten tisztelet, emberi kapcsolatok, minden emberségesség, szeretet és spontaneitás nélkül. És ez szolgaság, nem? Ez szolgaság. Amikor állandóan arra kell figyelni, hogy mit csinál a másik, jól csinálja, nem jól csinálja, azt véleményezzük, meg a másik is engem, és szenvedettől mindenki, és senkinek nem üt eszébe, hogy mi szabadok vagyunk. Pár hete volt egy ilyen gondolatom, hogy megfáradtam, hogy elfáradtam dolgokba, hogy ilyen tudom, az embernek vannak törekvései, szándékai, cselekedetei, és amikor azok úgy általában kritikussággal, meg úgy elégedetlenséggel találkozik az ember, akkor idő után, hogy belefárad az egészbe, és mit csinál az ember? Szintén a másikra figyel, ugye? És mondtam Gyurinak, hogy hát figyelj engem, ez már annyira fáraszt, ez annyira elegem van belőle, hogy miért van ez így? És azt kérdezte vissza, hogy most neked ez miért fontos? Ez a dolog nem arról szól, hogy te mit csinálsz, te milyen vagy, ez arról szól, hogy a másik hogyan gondolkodik. És nem engedhetjük azt, hogy ezek a dolgok úgy visszahúzzanak bennünket, akár a vallási szabályaink, most értitek jól ezt, akár az emberi kapcsolatokban azok a negatív megnyilvánulások, amik éppen azt akarják, hogy mi ne felfelé figyeljünk. Hogy ne legyünk szabadok a másikat is szeretni. Hogy bele keseredjünk abba, hogy hát méltatlanul bánnak velünk. Az is egyfajta rossz, nem? Tehát most a magamat tekintve, akkor az is egy rossz dolog. És olyan szép az, hogy ha az ember megérti, hogy mit jelent Istenben szabadnak lenni. Mit jelent az, amikor Isten azt mondja, hogy ő jó cselekedeteket készített, de azokat csak akkor tudjuk betölteni, ha szabadok vagyunk meglátni őket, és nem elvárások szerint élünk, hogy mit fog majd szólni a másik. Vagy a magam gondolkodása szerint ez most helyese vagy sem, ha az Isten viszont arra késztetne. Tehát Isten szeretné azt, hogyha függetlenük lennénk, gondolkodásban. Írja itt az Ellen White idézet, hogy a gondolkodási és cselekvési szabadságunk, amit ő megad nekünk, azt mi egymással szemben is igényelni, meg megadni tudnánk. Hogy miért fontos ez? Ugye úgy gondolom, hogy ez egy abszolút egyértelmű kérdés. A legjobb jó szándékkal is csak emberit tudunk adni. A legjobb jó szándékkal is csak emberivé tudjuk formálni egymást. És az Isten nem azt akarja, hogy az ember akarata valósuljon meg, mert ő az, aki igazán átlát mindent, aki mélységében átlát mindent, aki ismer bennünket, akinek hatalma van egyáltalán változásokat eredményezni, és ezért akarja, hogy ne ember által betanított parancsolat, hanem az ő pecsétje nyomódjon emberi lelkekre, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a talaj veszik ki ezzel a lábunk alól, nem? Mert ugye a gyerekek kapcsán persze életkorunkként függő, függ ez a dolog, hogy ember olyan célra vezetőnek tartja, hogyha úgy mindent előre megszab. Nem? Kisebb a hibázási lehetőség. Van, ismerek ilyen családot. Mondjuk a két marokkal fogja a gyereket, aki boldogtalan. De tökéletesen viselkedik. És van egy ilyen mondat, azt úgy olvastam, annyira tetszett, hogy Isten csak azt tudja formálni, amit az ő kezébe tettünk le. Hogyha mi azt szeretnénk, hogy változások történjenek, akkor az ő kezébe kell letenni a dolgokat, és nem emberileg azon gondolk, hogy mit tudok még én tenni. Az Isten megmutatja, mit fogok majd tudni én tenni, de az teljesen más lesz, hogyha onnan felülről származik, nem pedig én gondolom ki. Ugye egyrészt ezért fontos, hogy a szabadságot megadjuk egymásnak, mert az Isten tud így belépni a dolgok folyamatába. Másrészt viszont egy érték csak akkor igazán érték, hogyha szabadságban valósul meg. Ugye? Tehát, hogyha valamit kikényszerítünk, bármilyen jó dolgot, kérj bocsánatot, addig nem mehetsz, amíg bocsánatot nem kérsz. Hát, nem tudom, igazán elégedettek leszünk-e utána, hogyha bocsánatot mondanak nekünk, ugye? Habár ez is két oldalú dolog, de igazából, hogyha valakire ráparancsolnak egy dolog, hogy csináljon meg valamit, vagy pedig ő dönthetne másképp, és mégis megcsinálja, milyen nagy különbség van a kettő között, nem? És én elnézéseteket kérem, hogy nem Jézus és a húsvét kapcsán készültem, de szeretném ide fűzni ezt a gondolatot, hogy ezért nagy dolog Jézus áldozata, mert önkéntes volt. Hogyha kényszer alatt tette volna, mert elvárja az atyának nem volt ilyen elvárása. Pedig ő volt a teremtő, és tudta, hogy ezen minden a szakadék szélére kerül, hogyha Jézus nem hozza meg az áldozatot. De nem gondolom, hogy amikor Isten elküldte az angyalt, hogy megerősítse a Gecsemánéban Jézust, akkor presszionálta volna, hogy meg kell csinálnod, érted, meg kell csinálnod, gondolj csak bele. Nem gondolom, hogy ilyen párbeszédre került volna sor. Gondolom, erősítette, támogatta, de nem gondolom azt, hogy elvárásként tárta volna Jézus elé az, hogy neki meg kell hozni az áldozatot. Ő hozta meg, ugye, amikor azt mondta, hogy ha másképp nem lehet. És milyen nagy dolog volt ez. És a legnagyobb érték a szeretet. És Isten igazán szeret, és hogy mondtátok is, hogy egy emberi kapcsolat ugye hogyan működik szeretet nélkül. Hát működik, de hát az senkinek nem jó. Isten igazán szeret, és ezért szabadságot ad. Nézzétek meg a világot. Nem? Mindenki mindent megcsinálhat. Nem? Körülbelül ott tartunk. Az Isten pedig valószínűleg csak szenved tőle, és különböző módokon hat az emberekre, de az emberek szabadok megcsinálni dolgokat, ami nem jó feltétlenül, tehát nem jó eredményekre vezet. De mégis szabadságot ad, hogy az a szeretet, amit tőlünk kap, az igazi szeretet legyen. Olyan szeretet legyen, amit azért adunk, mert mi szabadok vagyunk szeretni őt. Lehetne másképp is, de megértettük, hogy ki az Isten, megértettük, hogy mit adott nekünk, és ez bennünk egy szeretetet teremtett. És hogyha mi igazán szeretünk, akkor mi is szabadságot adunk, és nem elvárások mentén éljük az életünket, még a legjobb szándékkal sem. Ugye a keresztény közösségben ez egy roppant erőteljesen elő tud lenni, hogy milyen elvárásaink vannak. De az elvárások az kb. Megöl. Megöl, görcsössé tesz, félelmet okoz. Én beszélgettem egy testvérnővel, aki volt egy szociális jellegű dolog a gyülekezetben, és nagyon ellenezte. És mondtam, nem értem, hogy miért ellenzed. Hát olyan jó szívű ember vagy. Tehát miért ellenzed ezt a mondom, egy ilyen szociális jellegű dolog? Miért vagy ellene? Félek attól, mit fognak mondani a többiek. És elgondolkodtam rajta, mondtam is neki, hogy nem élhetjük félelmek mentén az életünket, és nem a félelmek határozzák meg a döntéseinket, jobb esetben. És ezt jelenti, hogy erről a szabadságról beszélek, amikor az ember megtanulja, úgy gondolom, egy folyamat, megtanul kilépni ezekből, és csupán az Isten és az ő vonatkozásában gondolni meg dolgokat, amiben az Isten felveszi majd a másik embert is, de nem alapvetően a másik viszonyában gondolkodom, hogy most ez jó vagy nem jó. Mit szólnak hozzá így, vagy mit szólnak hozzá úgy. Olvastam nem olyan rég egy szerintem nagyszerű könyvet gyereknevelésről, és ott egy hívő ember írta, egy keresztény ember, és olyan érdekes volt arról, hogy általában ilyen gyereknevelési könyvek, vagy házassági tanácsadós könyvek mind ilyen jó tanácsokat adnak. Mit csináljál? És gyakorlatilag ez sem másik szabadságáról szól, nem? És ez a könyv olyan érdekes volt, én még nem olvastam, arról beszél, hogyha a gyerek döntéshelyzetbe kerül, nem mond meg, hogy mit csináljon. Persze, mert életkorokként, ez nem három, meg nem öt éves gyerekről beszélünk, hanem nagyobb gyerekekről. De ne te mondd meg, hogy mit csináljon, mi az a jó, amit meg kell csinálnia. Azt mondja, két dolgot hangsúlyozza, nem tudom, ki akarom írni a szekrényre egyébként egy táblafilccel, hogy mi az ő értéke, és mi az ő identitása. Hogy ő egy értékes ember, akinek értékei vannak. És hogy ő az Isten gyermeke. És amikor dönt, akkor ezt a két dolgot, erre a két dologra gondoljon, és ne mondd meg neki, hogy mit csináljon. De ez mennyire igaz a más emberi kapcsolatokban is, nem? Nem tudom, hogy vagytok nőtársaim, de ugye, hogy tudunk aggódni a férjünknek a döntései miatt? Vagy éppen, hogy ki hagy, nem hagy ki, jó lesz, mi azt másképp gondoljuk. És milyen az, amikor az ember komolyan beszél, a másik egy értékes ember, a másik egy megfontolt ember, a másik egy hívő ember, Isten gyermeke, és én hátralépek, és majd ő dönt. És ez ugye oda-vissza működik, nem csak a hölgyek teszik ezt, hanem a férfiak is remélhetőleg. És erről beszéltem az elején, hogy ezért mondom ezt veszélyes témának, mert úgy érezzük, hogy ami nincs a kezünkben, az csak rossz felé mehet. Csak hogy a mi kezünkben, akkor emberi kezekben van. Az Istennek szeretné, hogyha az ő kezében lennének a dolgok. Ugye azt írja, vagy azt mondja Jézus itt a felolvasott szakaszban, két versben, az egyikben azt mondja a 32-ben, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesziteket. Ugye ez egy nagyszerű mondat, hogy megismeritek az igazságot, mit jelent a megismerés, és az igazság, ami szabaddá tesz, vagy ezt teszi hozzá pár verssel később, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ugye itt az igazság, az nem a törvényt jelenti. Az igazság az sokkal több, mint a törvény. És olyan szomorú, ugye ezt olvassuk a római levelet, vagy a galácia levelet is, hogy mi gyakorlatilag a törvényt tesszük a békjó eszközévé. Amikor arról mondjuk az Istennek teljesen más véleménye van. Ugye Jakab is írja a szabadság tökéletes törvényéről. Hát a törvényről nem ez a fogalmunk, hogy szabadsághoz kapcsolódik hozzá, ugye? És itt ezzel, ahogy itt Jézus mondja, hogy megfelelteti az igazságot, meg önmagát, a fiút, ugye ismerjük azt, hogy persze azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az életnek, hogy mondjuk a római levélben is olvasunk szakaszokat, akkor azt látjuk, hogy az Isten igazságról való felfogása, az nem egyezik a farizeusok felfogásával, és ami megszabadít, amiről eddig is szó volt, az nem más, mint a vele való személyes kapcsolat. És ennek hátterén tudjuk jól érteni a törvényt, ennek hátterén értjük igazán az igazságot is. Szintén egy mondatot szeretnék felolvasni Ellen White könyvéből. Azt írja két mondat. A megváltás művében nincs kényszer, még jó szándékú sem. Az emberi szabadság egyetlen feltétel alapján lehetséges, egynek kell lenni Krisztussal. Ezt még egyszer felolvasnám. Az emberi szabadság egyetlen feltétel alapján lehetséges, egynek kell lenni Krisztussal. Ezért mondja azt, hogy a fiú, ha megszabadít, akkor valósággal szabadok lesztek. És igazából, ugye mondtam, hogy ez ilyen félreérthető téma, de ez, ami a félreértést igazából kiküszöböli, ha megértjük azt, hogy az Istennel való személyes kapcsolat elkötelez bennünket. És már is nem fogunk a szabadságra úgy gondolni, hogy hát akkor most igazából lazán meg vagyunk, mert szeretjük az Istent, és tudjuk, hogy neki fájdalmat lehet okozni, meg örömet is tudunk okozni. Tehát, hogyha egy emberi kapcsolatainkra levetítjük ezt a dolgot, akkor nem az tart bennünket vissza mondjuk a házasságtöréstől, hogy hát meg van írva, hogy ne paráználkodjál, nem? Hát régen rossz lenne, már csupán ezt tartanám vissza bárkit is, nem? Hanem azért, mert szeretjük a másikat. És épp így az Istennel való személyes szeretet kapcsolat vezet odáig, hogy minden végletet elkerüljünk, a formalizmus halálos unalmát, a legalista vallásosságot, de a könnyelmű lazaságot is, hogy hát igazából szabad. Isten úgyis megbocsát. Ilyenkor nem akarjuk kihasználni ezt a szabadságot. És még egy szakaszt szeretnék utoljára felolvasni, azt mondja Jézus, hogy valósággal szabadok lesztek. Ez annyira jó az a gondolat. Meg ez annyira lelkesít, hogy valósággal szabadok lesztek. Ha most a magam életének a dolgaira gondolok, akár a bűnökre, akár ilyen emberi kapcsolatokban, ilyen szorongásokra, vagy bármire, valósággal szabadok lesztek. Én úgy érzem, szinte kivirágzom. Mert az akkora öröm. Már csupán olvasni is erről, hogy valósággal szabadok lesztek. Gyuri mondott egyszer egy ilyet, és nekem az nagyon tetszett, hogy megjegyeztem azt, hogy mi olyan gyalog keresztények vagyunk. Hogy megyünk a porban. Az Isten meg szárnyakat akar nekünk adni, nem? És az Isten azt mondja, hogy ő valósággal szabaddá tesz. És nem kell itt ilyen a magunk kicsinyes dolgai, a más kicsinyes dolgai, meg egyéb más kapcsán szorongani, mert az Isten azt mondja, hogy valósággal szabadok leszek. Ha a fiú megszabadít, meg tud szabadítani? Van hatalma rá? Akkor valósággal szabadok leszek. Nekem különösen kedvesek ezek az igék, és ezzel szeretném zárni a prédikációt. Ézsaiás könyvében van mind a kettő, lehet, hogy már itt idéztem is nektek korábban. Azt mondja az Isten, hogy ő a föld magaslatain hordoz bennünket. Ez egy annyira szép kép. Ugye, amikor szoktunk túrázni, és egy hegygerincen megyünk, és lenézel minden felé. Hát akkor az embernek kitágul a lelke, és mélyen veszi a levegőt, mert ez olyan nagyszerű. Na, így akar az Isten a hétköznapok feladatai, a munkahelyi kötelezettségek, meg egyéb más rokoni dolgok kapcsán is a föld magaslatain hordozni. Vagy ahogy más helyen írja, hogy látnak szemeid széles országot. Ez igazából az örök életre is vonatkozik, de mikor az ember ez egy perspektíva vagy, nem egy ilyen szűk sikátorban, éppen csak a végén valami pislákol esetleg is elindulunk, amikor széles országot látnak a szemeid, amikor nem vagy korlátok közé szorítva, és Isten ezt adja meg. Mint az ígéret, ez valóságos, és ez az Istennek a hatalmában áll, aki ezt megcselekszi értünk, hogyha a fiú megszabadít, akkor valósággal szabadok leszünk. Amen.
Az Isten tisztelet befejezése előtt a megkezdett 76-os számú ének 6. és 7. versszakát, majd a prédikátori ima után a 8-as versszakot énekeljük el. Thank you.
Mennyei jó Istenünk! Urunk, szeretnénk jobban megismerni téged. Jobban látni azt a hatalmat, azt a kegyelmet, azt a jóságot, amiben te vagy, ami te vagy magad. Hogy megtanuljunk jobban bízni te benned, Istenünk, és szilárdabbá legyen számunkra az, ami te tőled jön, ami te vagy, mint amit mi tudunk megcselekedni. Urunk, nagyon szépen kérjük, küldd el a te lelkedet, hogy veled élő kapcsolatban legyünk, és köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy őt jobb szívvel adod, mint ahogy mi vacsorát készítünk a gyermekeinknek. Hálásak vagyunk ezért, Istenünk, és elfogadjuk ezt az ajándékot, és rád bízzuk magunkat, Urunk, magunkat, akik, amik vagyunk, és amivel rendelkezünk, hogy te vezessél bennünket, és segíts meg megtanulni, így rád bízni azokat is, akik körülöttünk vannak, akár a vérszerinti családban, akár a gyülekezet családjában. Kérünk, segíts ebben bennünket, és megköszönjük, hogy segítesz, és nincs kétségünk, Urunk, afelől, hogy a te ígéreted megvalósul, és mi valósággal szabadok leszünk. Amen. Azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem a lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Amen.